Kedves testvérek, az örök élet reménységéről szeretnék szólni ma, mert most, amikor Jézus második eljövetele egészen közel van, nem árt, ha tisztában vagyunk vele, hogy az örök élet az ábránd vagy valóság. Hogyha megkérdeztek magukat kereszténynek mondó, akár vallásukat gyakorló embereket feltámadásról, örök életről, egészen eltérő vélekedéseket fogtok hallani, ha őszinték. Tehát meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, mert a halál, ami az örök élet ellentetje, az eléggé tényszerűen jelen van mindnyájunk életében. Ugye a rossz hír, hogy nincs örök életünk. Persze, hogyha ismerjük, hogy mit jelent a bűn, meg megtapasztaltuk, meg tudjuk, hogy ennek nincs vége, akkor azért ez nem is biztos, hogy annyira rossz hír. Mert ilyen bűnös, nyomorult világban élni örökké, még csak pár száz évet is borzalmas. De a mindennapi tapasztalatunk, ez a rossz hír, öregedés, betegségek, balesetek, halál. Vörös Sándor anyámnak című verséből egy rövid részletet hadd olvassak nektek. A kamaszkor tőled elkuszált, szemem a szemedbe nem talált. Így tűnődtem. Miért szült, miért szeret, ha örökké élni nem lehet? Dr. Polc Elin, a magyar pszichológus író, a tanatológia, a halál és a gyász kutatásának a magyarországi úttörője. Tehát aki direkt foglalkozott haldoklókkal, foglalkozott gyászoló családok lelkületének vagy állapotának a megerősítésével, ezt mondja. Úgymond szakember. Be kell vallanunk, hogy a modern társadalom nem tud mit kezdeni a halál élménnyel, a halálra való készülődéssel. Eltávolítja, elkendőzi a problémát, és még a haldoklónak is hazudik. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy az a feszültség, amire nincs megoldás, elfojtásba kerül, és ezzel védekezik mind a beteg, mind a családtag, mind pedig az orvos. Hát persze van ennek egy ellenszere, a pozitív gondolkodás. No, nem a Filippi levél 4. fejezetére gondolok, vagy magára egész levélre, amit ott mond Pál apostol, mert az igazi pozitív gondolkodás, hanem azt, amit keresztény közösségek sokasága, meg pogányok, meg nagyon sok mindenki gyakorol, hogy amit te elgondolsz, amit te megfogalmazol magadban, az leképeződik, és az meg is fog történni veled. Hogy én erre miért nem jöttem rá egy kicsit korábban? Mondjuk 30 évvel ezelőtt én elgondolom, hogy én nem fogok meghalni, nem fogok megöregedni. Milyen jó lett volna? Például 30 évvel ezelőtt elképzelem, hogy mivel 4. emeleten lakom, lift nélküli házba, ezért én gyakran járok leföl a lépcsőn, és milyen jó, ez meg fogja őrizni az egészségemet. Hát most egy pár hete elkezdett fájni a jobb térdem. És most egyre nehezebben megyek lefelé a lépcsőn, most már lassan fölfele is. Húha, hát a végén még lakást kell cserélni meg. A szakállam csak azért ilyen fehér, mert én darálom otthon a lisztet is. Szóval, most értek most azzal, hogy én azt mondom, hogy nem foglalkozok a halállal, akkor nem fogok meghalni? Érezzük, hogy ez nem elég. Ugyanis a pozitív gondolkodás nem más, mint menekülés mind attól, amitől félünk, és amivel nem merünk szembenézni. Mit mondanak a vallások a halálról, ami, hangsúlyozom, az örök élet ellentetje? Egyiptom. A halál az élet célja, felettes állapot. Éppen ezért az egyiptomiak nem törődtek az egészségükkel, hát ezért van az alvilág, ugye fantasztikus az egyiptomi mitológiában, az döbbenetes, hogy mi minden történik ott és hogyan. Tehát azért nem foglalkoztak az egészséggel, híresek az egyiptomi orvoslás, meg egyiptomi receptek, csak ne tudjátok meg, hogy mi van abban leírva. Tehát ott megindokolja, hogy a kígyó szemét milyen betegségre kell megenni, nyersen, vagy főve, meg szóval borzalmas mik vannak leírva. Ők abszolút a hedonizmusnak adták át az életüket, munkát, dolgodni se kellett, mert a rabszolga végzi a munkát. brahmanizmus, egy lépés a lét tökéletesítésében, az atmanból, azaz az egyéni öntudatból a brahmanba, azaz az egyetemes öntudatba megyünk át. Na hát akkor ezt fogjátok meg, ezt a nagy semmit. Tehát ennyi a halállal kapcsolatos vélemény. Buddhizmus, a lét megszűnése, tehát kívánatos dolog a nirvána. Most jut eszembe. Sátánnak és a bukott angyalainak és az elbukott embereknek mi lesz a végső büntetése? Ja, végleges megsemmisülés, a nirvána? Ez ugyanaz, nem? A lét megszűnése. Tehát ami az ő büntetése, azt az emberek elé tárja, mint elérendő célt. Panteizmus. Dicséri, mint a természet elemébe való visszajutás eszközét. Ezt még alá is támasztják a tudományos felfedezések, ugye a tápláléklánc, meg ez minden. Tehát a panteizmus, ami elindulhat egy természet szeretetből, átmegy egy természet imádásba. És eddig jut el. Egyébként az eszkimóknak van igazuk. Ez egy abszolút kézzelfogható dolog. Megmentő jelenség a halál, nélkül az eszkimók elszaporodnának, és kevés élelmük elfogyna. Ez kézzelfogható, ez egyedüli kézzelfogható, csak azért nem tartom annyira stabilnak ezt a nézetet sem. A dákok átkerülés az istenek régiójába, megistenülés. Tehát látjuk, hogy itt a pozitív gondolkodást a különféle vallások, különféle mitológiába megfogható, kevésbé megfogható, jobban megfogható elméletekbe próbálták megfogalmazni. De a halállal nem tudnak mit kezdeni. A jó hír. Az örök élet. De vajon mennyivel reálisabb, mint bármely más vallás ígérete? Ezen érdemes elgondolkodni. Tudom, hogy erről a kérdésről olyan gyakran nem szoktunk beszélni szószékről, a temetések alkalmait ki szoktuk használni, hogy valamennyire beszéljünk erről a kérdésről, de ott se lehet, nem tudom miről beszélni. Én azért gondoltam, hogy igenis nézzünk szembe ezzel a kérdéssel, hogy valóban a Biblia mit mond a halálról, és mit mond az örök életről? Miért következik be a halál? Kitől van? Ki az, aki ezt a kérdést megoldotta mi számunkra? És hogyan lehetséges az örök élet egy olyan ember számára, aki születésétől fogva bűnös bűnben születik? Emes Mester festményét azért szeretem nagyon, mert ugye az egész kép a kor szokásainak megfelelő attribútumokkal, a ruházatok színe és a többi, a koponya, szóval minden úgy van, egy szinte ideális testet látunk itt, a megfeszített Krisztus testét, de nézzétek meg az arcát. Annyira drámaian fejezi ki, hogy nem annyira a fizikai szenvedés, nem annyira a kivégzés ténye, mint az az iszonyatos lelki gyötrelem, ami az arcára kiül. Ez volt a lényege Krisztus áldozatának. És a Szentírás nem szépíti a halál tényét. A Szentírásban ezt olvassuk a zsidókhoz írt levél második fejezetében. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. És az, az igazság, hogy lehet, hogy emberek nem beszélnek a halálról, meg nem szeretnek szembesülni vele, de mindenkinek eszébe jut. Gyerekeknek is. Tegnap temetésen voltam. Egy osztálytársam halt meg. Pár hét alatt halt meg, bár korábban is beteg volt, de valami olyan gyógyszerkezelést kapott, hogy lehet, hogy amiatt, más miatt, fehérvérűség, és sok szenvedés után pár hét alatt meghalt. És néhány osztálytársunk ott volt, ugye Bencés gimnáziumban érettségiztem. Másfél órás temetés. Az első részén nem voltam ott, mert gyászmisével kezdték, hát arra nem mentem el. 3 órakor kezdődött kinn a temetőbe, domboldalon állni, hideg, nyírkos időben, nem volt egyszerű dolog. Hát nem számoltam össze, de legalább 6-szor elmondták a mi atyánkot, 8-szor az üdvözlégy Máriát. És utána az egyik osztálytársa megjegyezte, hogy ő ilyen szép temetésen még nem volt. A másik osztálytársam azt mondta, hogy borzalmas volt ez a temetés, amikor dobták rá a koporsóra a földet. Szóval ki mit lát meg benne? És most nem magát a temetés, csak én azt láttam, nem tudtunk beszélgetni utána, összejöttünk, de erről a témáról nem tudtam előhozni, mert annyira silány talajon mozgott a beszélgetés, hogy úgy éreztem, hogy itt nem szabad megszólalnom, nem lett volna értelme, de azt láttam, hogy az osztálytársaim, akik egytől egyik hívő emberek, nem tudnak mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Nem tudnak mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni vele az egyház sem, amikor egyik énekében azt mondja, hogy angyalok, gyertek és vigyétek a lelkét, másik énekében azt mondja, hogy a föltámadáskor az utolsó napon. De hát akkor mi van? Biblikus teológiai szótár, szándékosan római katolikus, hivatalos iratról van szó. Biblikus teológiai szótár. A feltámadás szentírási fogadalma semmiben sem hasonlítható a görög halhatatlanság eszméhez. A görög felfogás szerint az ember lelke, amely természeténél fogva romolhatatlan, belép az isteni halhatatlanságba, amikor a halál megszabadítja a test kötelékeitől. A szentírási felfogás szerint az emberi személy jelenlegi bukott állapotában teljes egészében a halál hatalma alá kerül. Most azzal ne törődjetek, hogy valamennyire ellentmond az előző mondatnak, mert ott legfeljebb egy kis időeltolódás van, de ez utolsó mondat, ez nagyon lényeges, nem? Tehát ott bukott ember teljes egészében, tehát nincs külön lélek meg, teljes egészében a halál hatalmába kerül. Nyíri Tamás, katolikus teológus, 94-ben halt meg, római katolikus pap, Széchenyi díjas teológus és filozófus. Az európai hagyománytörténetben kiváltképpen két gondolatkör hatására alakult ki a halál utáni életeszméje. Az egyik a lélek halhatatlanságának görög fogalma, a másik a holtak feltámadásának bibliai hite. Itt szeretném elmondani nektek, lehet, hogy nem mindenki tudja ezt, vagy nem figyelt erre, hogy a görög halhatatlanság is Egyiptomból származik. Pitagorasz nem csak az egyiptomi piramisoknak a szögeit meg egyebet számolta ki, hanem a lélek halhatatlanságának az egyiptomi eszméjét vitte át Görögországba. Az a felfogás, hogy az ember egy része változatlanul vészeli át a halál pusztító erejét, nehezen fogadható el, mivel nem csupán a test hal meg. A halál az egész embert érinti. Aki azt vallja, hogy az elmúlás után a puszta lélek tovább él Istennél, nem veszi elég komolyan sem a halált, sem a halálon aratott isteni győzelmet. Ő katolikus pap. Nem tudom. Majd megkérdezem. Nem tudom. Ezért olvasom fel a katolikus teológusnak a véleményét. A Biblia szerint az emberi személy jelenlegi bukott állapotában teljességgel a halál hatalmába kerül. Úgy látjátok, pontos ez a szöveg? A Biblia szerint? Ugye? Tehát a Biblia ezt tanítja. Ha valaki meghalt, annak se szeretete, se gerjedezése, semmije nem lesz. Megint csak itt vagyunk Emes Mester festményénél. Egyébként az Esztergomi Keresztény Múzeumban láthatjátok ezt a képet. Ott van a múzeumban. Aki azt vallja, idézem ismét Nyíri Tamást, hogy az elmúlás után a puszta lélek tovább él Istennél, nem veszi elég komolyan sem a halált, sem a halálon aratott isteni győzelmet. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon. Kitől van a halál? Nem Istentől. Nem Isten akarata, hogy mi meghaljunk. Akinek hatalma van a halálon, az az ördög. És Jézus ezért lett halandóvá, hogy megsemmisítse a halált. Na de, Isten hogy lehet halandóvá? Nem akarok a testi létel bonyolult kérdéseibe belemenni, csak egy olyan mértékig szeretném érinteni. Jézus, amikor itt élt a földön, földi édesanyától megszületett, jelképesen volt Isten, vagy valóságosan? Valóságosan. Az Istenség teljessége lakozott benne testileg. Második kérdésem, megölhető-e az Isten? Miután önmagában létező élete van az Istennek, ezért nem megölhető. Harmadik, akkor mégis hogy halt meg Jézus? Vagy nem halt meg egészen? Letette az isteni életét. Mikor? A kereszten. Tehát nem a mennyben hagyta, hanem a kereszten. Leszállhatott volna a keresztről előbb is? Visszamehetett volna már a Gecsemánéból a mennybe? Így győzte le a halált. Amikor valami szorongás jön elő nálunk, elkezdünk félni a haláltól, vagy valamelyik szerettünk szenved ebben a kérdésben, próbáljuk a gondolatainkat irányítani a Gecsemáné felé. Próbáljuk végig gondolni, hogy mit jelentett az ártatlan Jézusnak az én bűneim helyett a kivetettség állapotát megélnie. Jó tudom, adventisták vagytok, olvastátok a Jézus életét, az atya ott volt a kereszt mellett, és ebből mennyit érzékelt Jézus? Értitek? Tehát olyan szöveget elolvassuk itt a Bibliában, hogy legyőzte a halált, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak, de ezt gondoljuk végig. Betesd a betege. Most azért vetítettem ide ezt a képet, és most nyitom ki a Szentírást végre János evangélium 5. fejezeténél, mert érdekes módon, ugye Lázár feltámasztása előtt ez a betesdai gyógyítás története volt egy ilyen fordulópont ebben a tekintetben, tehát a halál élet feltámadás kérdésének a tekintetében. Ugye eleve a betesdai beteg meggyógyítása a mostani szombatiskola tanulmányunkban egyébként azt hiszem a csütörtöki leckénél volt is idézve ez a történet a 16. versig, én a 17-től folytatom majd. Olyan szempontból kapcsolatban áll a feltámadással, hogy valaki 38 éve béna. Tudom, hogy nem vagytok orvosok, akik jelen vagytok, de ennyit biztos, hogy tudtok, hogy ha valaki béna, akkor mi történt nála, mondjuk a gerincvelőben, az agyban nagy valószínűség szerint. Ja, van itt orvos, bocsánat. De nincs jelentősége. Mi történik? Hát ott agysejtek, idegsejtek elhaltak, nem? Hát azért nem működik. Most tudjuk, hogy valamennyire az agy bizonyos dolgokat át tud venni, még éppen maradt sejtek, de azért alapvető dolgokat nem tud már. Tehát ha agyban sérült valami ott, akkor annak a funkciónak vége. Tehát Jézus, amikor azt mondta ennek az embernek, hogy kelj fel, akkor tulajdonképpen újját teremtette az agyát. Nem? Tehát ez nem áll annyira távol a feltámadástól. Ha az egész ember most még nem is halt meg, de van ilyen kapcsolat. Figyeljétek meg, hogy a 17. versben, miután a történetet ismeritek, hogy most akkor a szombatrontás miatt akarták Jézus, meg pontosan tudták, hogy ki gyógyította meg ezt az ember, de ők csinálták, amit csináltak. Jézus pedig felelt nékik, az én atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Hát nem egy nagyon nagy kijelentés, de érdekes, nem? Az én atyám mind ez ideig munkálkodik, én is. Figyeljetek meg, hogy ezt hogy reagálták le ezt a mondatot a farizeusok. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel. A farizeusok ebből a mondatból kiolvasták, hogy Jézus azt jelentette ki nekik, hogy ő Isten. Érdekes, hogy ma sokan ezt nem nagyon akarják kiolvasni. Mert annyira belefeledkeznek abban, hogy hasonló lett hozzánk, és emberé lett. Teljesen igaz ez a kijelentés. De ne felejtsük el, hogy végig Isten volt. Jézusnak az istenségét bizonyítania kellett, mert kézzel foghatóan úgy nézett ki, mintha csak közönséges ember lenne. Miért? Mert Jézus bár Isten volt, de úgy élt közöttünk, mintha csak közönséges ember lenne, istenségéből nem engedte, hogy bármennyi előnye legyen velünk szemben. Felelt azért Jézus, és mondta nékik, bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy éppen János evangéliuma szerint, de hát az Új Szövetség szerint, sőt a Biblia jó néhány kijelentése szerint, melyik isteni személy teremtette a földet és rajta az embert? Jézus. Ugye kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt, és a többi. Példabeszédek könyve 8. fejezete szerint kiteremtette az embert és a földet. Mennyire emlékeztek rá? Tudjátok, hogy... Jó. Megnézzük mindjárt. Egy pillanat. Példabeszédek 8. Ugye itt Salamon írja le ezt a szöveget, de annyira kiérezzük, hogy Jézusról van szó. A 17. vers. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. 20. vers. Az igazságnak útján járok, az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Ugye ez Jézus. Tehát ő ezért lett emberré, ezért élte meg az igazságtalan világban az igazságos életet, hogy valami gyakorlati valóságot, példát mutasson nekünk. 22. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem. Kicsoda Jézus? Nem, ez a mennyei atya. Az ő munkája előtt régen. Öröktől, örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Kikente fel Jézust? Az atya. Még amikor semmi mélységek nem voltak, születtem volt, még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak, minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta volt a földnek és a mezőket és a világ porának kezdetét, mikor készíti az eget, kicsoda? Az atya. Mellette valék, mint kézműves. És ezt a folytathatjuk tovább. Tehát egy olyan titok derül itt ki a számunkra, amit én nem tanácsolom, hogy tovább boncolgassunk. Hogy mit jelent ez, hogy az atya cselekszik, és ugyanaz cselekszi a fiú. De ez nem annyit jelent, hogy Jézus csak olyan közönséges ember lett volna, mint mi. Mert ő attól még Isten volt. Az, hogy aztán azt mondja itt a 30. versben, hogy én semmit sem cselekedhetem magamtól, ez Jézusnak egy önként vállalása volt. Tehetett volna magától, csak nem tette. Mert végig az atyától függés életét mutatta be nekünk, hogy példa lehessen számunkra. De úgy látszik, éppen a példabeszédek 8 utalása alapján láthatjuk, hogy ez nem csak az emberré lett Jézusra igaz, hanem az örökkévalóság óta Jézusra, a fiúra, mint Szent Háromság személyére is igaz. Hogy a csodái, amit Jézus vagy a Szentlélek megtett, megtesz, azok mind az atyától származnak. Na, de nézzük tovább ezt az 5. fejezetet, mert amikor azt olvasom tovább, mert amint az atya, 21. vers, feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Látjátok, amit az előbb próbáltam megfogalmazni, itt maga Jézus is erre utalt. Ennek az embernek az életrekeltése, vagy visszaadás az egészségének, az egy feltámadással majdnem azonos. Függetlenül attól, hogy még volt benne élet. Tehát az atya az, aki feltámaszt, a fiú is, akiket akar, feltámaszt. Így van? Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, amiként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. Bizony-bizony mondom néktek, aki az én beszédemet hallgatja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. Miért nem azt mondja Jézus, hogy örök élete lesz, ha? Mert itt azt olvassuk az igében, hogy aki hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. Akkor nektek mikor lesz örök életetek? Délutára? Bízunk benne? Hisztek Krisztusban? Ezek szerint van örök életetek. Nézzük tovább. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljö az idő, és az most vagyom, mikor a halottak hallják Isten fiának szavát, és aki hallják, élnek. Mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Akkor mikor született Jézus? Mert ugye a példabeszédek könyvvel olvastuk, hogy születtem, és ötöbb. Mikor született Jézus? Nem született. Tehát ez jelképesen másképp nem tudja megfogalmazni. Jézusnak önmagában létező élete van. Andrézen, aki egy kiváló fiatal lelkész volt az 1890-es években, 1901 tájékán, amikor már régen Egyesült Államok volt ismét Ellen Gould White, a keleti partvidékről képes volt átutazni a kontinensen, hogy lemenjen Ellen White otthonába, és elkérte a nemrég megjelent Jézus élete kéziratot. Úgyis Andrézen és jó néhány adventista lelkész, akik még mindig nem tudták elfogadni az isteni személyek létezését, tehát a Szentlélekről nem akartak tudomást venni, fiúról azt gondolták, hogy valamikor régen született, de hát olyan régen, hogy ezt már akár örökkévalóságnak tekinthetjük, de ezt a kérdést nem tudták felfogni. Azért kérte el, mert úgy gondolta, hogy a nyomdászok tették be ezt a mondatot. Amikor Lázár feltámasztása előtt Mártával találkozik Jézus, és azt mondja neki, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Emlékeztek erre? Utána ezt a megjegyzést olvassuk a Jézus életében. Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet. Tehát a megölhetetlen, a véget nem érő élet, aminek nincs kezdete. Akkor most egy kicsit egyszerűsítsük lesz az egész témát, akkor ezzel be is fejezhetném. Nem akarom azért befejezni, még van néhány gondolat, amit elmondok. Ha Krisztus a szívünkben lakozik, és ő neki önmagában létező élete van, és én történetesen meghalok, akkor mi a törvényszerű? Mivel úgy haltam meg, hogy Krisztus a szívemben van, és ő nem halhat meg. Mi lesz a törvényszerű? Hogy feltámadok. És mögötte a keresztény teljesítmény, a piros pontok gyűjteménye. Értitek? Tehát nem azt mondtam, hogy ne törekedjünk szentebb életre, nem azt mondtam, hogy ne szálljunk oda, ne legyenek újabb megtéréseink, nem azt mondtam, hogy valami fejlődés ne legyen bennünk, mert ha nincs fejlődés, akkor nem él bennünk Krisztus. Akkor mondhatom, de akkor nem él bennünk. Na de nézzük tovább ezt a szöveget, mert nagyon lényeges. Tehát Jézus kijelenti a farizeusoknak itt, körülbelül 2 évvel a kereszthalála előtt, hogy életem van önmagamban. És ezután mondja, hogy ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, és már ismeritek ezt a szöveget. Itt vagyunk most Lázár feltámadásánál, nagyon vázatosan fogok csak róla beszélni. Miért van a beszámolónak ezt az egyedisége? Nem tudom, hogy ezen elgondolkodtatok-e. Azért Lázár feltámasztása a legnagyobb csoda, ami megtörtént Jézus életében. Így van? Ezt azt hiszem mindnyájan tudjuk. És mégis csak János evangélium emlékezik meg róla. És Máté, Márk, Lukács nem. Mi ennek az oka? Később találta ki János? Nem voltak ott? Nem tudtak volna arról, hogy Lázár feltámadt? Nem tudtak arról, hogy Lázár feltámadása után, mert Lázár feltámadása előtt már alig-alig volt követője Jézusnak. Ugye a galileai válság az egyszerű embereket is eltávolította Jézustól, mert nem volt hajlandó engedni, hogy királlyá koronázzák. És Lázár feltámasztása pontosan azért volt szükséges, hogy újra Jézusra figyeljenek, hogy a vallási vezetők nehogy titokban, fű alatt, terrorista módon eltüntessék Jézust. hogy senki nem tud róla. Ez volt a céljuk. De akkor a tömeg követte Jézus, hogy a Jeruzsálemi bevonulás, emlékeztek rá, tömegek hozsannáztak, hogy hozsanna néked, Dávid fia. Hát igen, más kérdés, hogy ugyanebből a tömegből ott voltak jó néhányan Pilátus udvarában péntek reggel. És mondták, amit mondtak. Miért volt ez a beszámoló egyedisége? Mert mit mondtak? Mit cselekedjünk? Mert ez az ember sok csodát mivel? Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne. És eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet. Nem értem. Jézus azért engedte, hogy Lázár meghaljon, hogy föltámassza a negyednapos halottat, hogy a farizeusok higgyenek ő benne. Gondoljátok, hogy nem ezért tette? Hogy a farizeusok fogadják el, hogy ő Isten fia. Nem tudták megcáfolni a tényt, hogy feltámasztotta Lázárt. Mit kell csinálni? Papi fivérnemek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék. Most már nem csak Jézust. Akkor is, akár csak ma, minden társadalmi osztályt legjobban megkötöző bálvány a nacionalizmus volt, amit egy filozófus csoportos önzésnek nevez. Az akkori vallási vezetők nem az Isten ügyét szolgálták, hanem a nép, a náció ügyét, a saját hatalmukat. Az keményen nacionalizmus volt, amit ők képviseltek. Gyűlölték a rómaiakat. Gyűlöltek minden népet. Hát teljesen. Csak hogy ez az önzés hősi arculatot visel, és gyűlölködéseit a közjó látszata mögé rejti. A nemzet akkori vezetői elhatározták, hogy megkongatják a nemzet pusztítás harangját. Figyeljetek, tehát, hogyha Lázár életben marad, elpusztul a nemzet. Na ezért van az, hogy Máté, Márk és Lukács nem írtak erről, mert ők nem csak Lázár feltámasztásáról tudtak, hanem erről is tudtak, hogy Lázárt is meg akarják ölni. És Lázár élt, és Mária és Márta élt. Amikor János megírja az evangéliumot, akkor már halottak voltak. És akkor már senki nem árthatott nekik. Tehát csak emiatt van, hogy egy evangéliumban szerepel. De azért azt hiszem, sajnos ez ma is időszerű. Hogy amikor az igazi dolgok vannak, akkor így tudják forgatni, így leszünk mi az emberiség ellenségei, hogyha valami olyat teszünk meg, ami bármilyen logikus, bármennyire az Isten igéjéből fakad, de ellenkezik a közfelfogással, és akkor baj van. Küldének azért a testvérek őhozzá mondván, Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szerette pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázár. Képzeljétek el, hogy Márta és Mária küldik a küldöncöt Jézushoz, hogy a te barátod, akit szeretsz, beteg. Miért küldték? Hát vagy azért, hogy jöjjön velük el, és gyógyítsa meg, vagy hát nyilván emlékeztek a római százados történetére, mert Jézus biztos, hogy elmondta nekik. Uram, nem is szükséges, hogy a hajlékomba jöjj, elég, ha szólsz. Emlékeztek? Megtehette volna Jézus, hogy ott kéri Lázár épülését és felépül? És azt mondja, hogy ez a betegség nem halálos. Micsoda öröm! Lehet, hogy Lázárt akkor már az eszméletlenségig gyötörte a láz. Lehet, hogy már a halál küszöbén volt. De amikor Márta és Mária meghallották ezt az üzenetet a hírnöktől, hogy ez a betegség nem halálos, mit gondoltok, mire gondoltak, hogy majd föltámasztja Jézus? Hát ez butaság. Még arra gondoltak, hogy lehet, hogy most nagyon rosszul vagy, Lázár, mindjárt meggyógyulsz, mert most üzente a mester, hogy nem halálos. Na így képzeljétek el ezt a csalódást, mikor Lázár meghal. Tehát Jézus válasza nekik a legnagyobb bátorítás volt, ami létezik a Földön. Márta és Mária továbbra is erőteljesen hitt Lázár gyógyulásában. Jézus válasza biztosíték volt, tudok erről az esetről, maradjatok nyugton, minden rendben van. Ám egy nap sem múlt el, és Lázár meghalt. Borzalmas lehetett, nem? Hogy lehet ez az Isten dicsőségére való? Isten dicsőségére? Mikor a legjobb barátja hagyja meghalni? Ryan Anderson 1928-ban Ugandában próbált az evangéliumot hirdetni, de egy olyan törzsnek, ahol nagyon nem voltak vevők az evangéliumra. Igen erős volt a varázslók befolyása, és alig-alig tudott egy-két embert megszólítani. Öten-hatan voltak talán keresztények a négerek közül, akik Andersenre hallgattak. Aztán mi történt? Egyik este beállított a kunyhójához egy férfi, az egyik a gyülekezete tagjai közül, és azt mondta, hogy gyere, mert a fiam haldoklik. Gondoltok bele, hogy hogy ment a lelkész oda. Hát ő nem azért jött ide, hogy halottakat támaszom, vagy beteget gyógyítson, ez nem érti, az evangéliumot akarja átadni. És végig fohászkodott, mi lesz ebből. Odaértek a kunyhóhoz, és mit látott? Hogy tulajdonképpen hatalmas tömeg ott van. És mindenki szemében ott van, na most akkor mi van a te Isteneddel? Most mi lesz ebből? Gondoljátok, hogy hogy imádkozott. Felolvasott a Bibliából néhány igét, Krisztus szeretetét, megváltását, hatalmát, és hangosan imádkozott. Aztán magában imádkozott, hosszan, csöndben, aztán hazament. Lefeküdt a kunyhója padlójára, és keservesen könyörgött, hogy Uram, minden össze fog omolni. Ez a néhány keresztény se fog megmaradni. Uram, én nem szoktam ilyet kérni, de most tedd meg, hogy feltámasztod ezt a fiút, hogy visszadod az egészségét. Ez most annyira fontos lenne. Mi lett a vége? Reggelre ott volt a fiúnak az apja, és mondta, meghalt a fiam. És ment vele a kunyhóhoz. Most nem a félfalu volt ott, még a szomszéd településekről is mindenki oda gyűlt. Hogy most mit csinál ez a keresztény? Felolvasott néhány igét, többek között gondolom ezt a zsidókhoz írt levélben levőt is, hogy Krisztus legyőzte a halált. És van feltámadás. Krisztus bemutatta, amikor itt emberként élt, már akkor is támasztott fel halottakat, de a Biblia tanítása az, hogy a végén, aki Krisztusban meghalnak, fel fognak támadni Jézus dicsőséges második eljövetelekor. És tudjátok, mi lett? Megtört a jég. És a varázslók minden erőfeszítése ellenére egyre több néger fogadta el a lelkész örömüzenetét, mert látták, hogy a kereszténység nem a habokba beszél, nem valami megfoghatatlan reménységről beszél, hanem a kereszténységnek van megoldása a halálra. Nem hagyta megoldás nélkül az embereket. Elmenvén azért Jézus úgy találá, hogy az már 4 napja volt a sírban. Nem árt tudni, mert ugye itt vannak ezek a siratók is, tudjátok, hogy Betánia közel volt Jeruzsálem, ez mintegy 15 futamatnyira, és a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől, tehát magyarul végezték a siratást. A mai napig Erdélyben ez szokás, még adventisták körében is a siratás. Nem vagyok meggyőződve, hogy ez rendkívül fontos lenne egy gyászolónak, hogy amikor már végre megnyugodna valamennyire lelkileg, akkor most valaki fölóbígat, vagy nem tudom, mit csinál, hogy egy kicsit érezze magát rosszul. Na, nem akarom ezt kifigurázni, de tény az, hogy a siratás csak 3. nap kezdődött el. Ugyanis a zsidóknál kialakult egy ilyen hagyomány, hogy 3 napig bebalzsamozták ugyan a holttestet, mert azt tudták, hogy sürgős, hogy ne legyen nagyobb baj, de 3 napig nem rakták rá a zárókövet a sírra, hogy hát, ha föltámad. Mert tapasztalták, hogy valaki úgy nézett ki, mintha meghalt volna, és közben csak súlyos beteg volt, és föl. Hát, ha föltámad. De hogyha 3 napig nem támad föl, akkor már rárakták a követ, mert akkor már tényleg meghalt, és akkor kezdték el a siratást. Mire Jézus megérkezik, akkor kezdik a siratást. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jő, elébe méne, Mária pedig otthon ült. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Hol olvasunk ebben a szövegben szemrehányást? Tessék? De nem az, hogy mi nem gyógyítottad meg, csak azt a tényt ismeri el, ha itt vagy, akkor nem halhat meg. Tehát én nem érzem. A csalódást azt lehet érezni, a szemrehányást nem. Most is tudom, hogy amit csak kérsz, ebben inkább reménykedés van, nem? Még most is tudsz segíteni. Nagy bajban vagyunk, de tudsz segíteni. Mondanék Jézus, feltámad a te testvéred. Mondanék Márta, tudom, hogy feltámad. A feltámadáskor az utolsó napon, érdekes, hogy milyen jól tudta. Amit a katolikus teológusok is tudnak ezek szerint. És amit mindenkinek kéne tudni, hogy van feltámadás, de nem rögtön a halál után, mert az nem értelmezhető, az valami misztika, hanem Jézus dicsőséges második eljövetelekor. Ha másért nem, mindegyikünknek vannak halottai, mindenkinek. Már csak ezért is örömmel kéne várnunk Jézus második eljövetelét. Hogy találkozhatunk a meghalt családtagunkkal, barátunkkal, ismerősünkkel. Mondanék Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Hát miket mond itt Jézus? Pál apostol meghalt? Péter meghalt? Márta meghalt? Mit mond itt Jézus? Mert ha valakinek a szívében ott él Krisztus, és úgy hal meg, mit érzékel a halál utáni állapotból? Már a halál előtti pillanatokban is el kell, hogy veszítse az eszméletét. Semmit nem tud. A következő öntudatos pillanata, Ábrahám esetében, hát 4000 év, 5000 év. Nem probléma. Ez teljesen mindegy, mennyi idő telik el. Mondanék, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki e világra jövendő volt. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt, az ő lábai az esék, mondván néki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ugyanazt mondja, mint Márta. Jézus azért, amint látta, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult lelkében, és igen megrendült, az elbúsult kifejezés helyén a felnyögött görög kifejezés olvasható. Gondoltok bele, hogy mennyire fájt, mi fájt Jézusnak? Tudta, hogy föltámasztja Lázárt. Sőt, ő tette azt, hogy Lázár negyednapos halott legyen, mire odaér. És miért nyögött fel fájdalmában? Mert nem hittek abban, hogy Jézus feltámasztja őket. Tudjátok, milyen fájdalmas az Istennek, amikor bennünk felmerül a kérdés, hogy lehet, hogy nem hiszünk egészen az örök életben, hogy az csak jelképes dolog? Ez fáj az Istennek. Adja nekünk ajándékba, és mi nem akarjuk elhinni. És mondta, hová helyezték őt? Mondának néki, Uram, jer és lásd meg, könnyekre fakadt Jézus. Nem Lázárt siratta. Tegnap elhangzott egyébként a temetésnél, siratta Lázárt, nem Lázárt siratta. Hát tudta, hogy föltámasztja. Azért sírt, mert látta, hogy mennyi szenvedést okoz a halál az embereknek. Krisztustól van a halál? Még egyszer kérdezem. Ő akar ilyen fájdalmat okozni nekünk? Miért engedi meg akkor a halált Krisztus? Mert bűnös testben, bűnös életben örökké élni borzalom, az a legnagyobb büntetés, ami létezik a világon. Mondani Jézus, vegyétek el a követ. Mondani ki a megholtnak nőtestvére Márta. Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Hiába mondta neki Jézus előtte, hogy ha hiszel. És hiába mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Mondani Jézus, nem mondtam én neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküdött. Jézus pedig felemeli szemét az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem, Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ebben az imában nem azt olvassátok, hogy végre támaszt fel Lázárt. Ebben azt olvassak, hogy Jézusnak közössége van az atyával, egyek. Lázár, jöjj ki! Ézsaiás könyvében olvassuk, hogy nem kiált, nem lármáz, hangját nem hallatja az utcán. Nagyon ritkán hangos szóval szólt Jézus, például, hogy amikor a templomban volt, emlékeztek rá, jöjjetek én hozzám, minnyájan megszomjaztatok, és a többi. Volt egy-két ilyen. De amikor hangos szóval kiáltott, ez az ő életében kétszer volt. Az egyik Lázár sírjánál, Lázár, jöjj ki. Érdekes, nem azt mondta, mint Péter apostol a bénának, hogy a Jézus Krisztus nevében mondom, hogy kelj fel. Ő a saját nevében mondta, Lázár, jöjj ki. És utána azt mondja, hogy elvégeztetett. Ez is egy hatalmas kiáltás a kereszten. A római pogány százados, ezt már végképp ez volt az íja pontra, vagy a pont az íre, hogy akkor ő Isten fia volt. És lesz egy harmadik felkiáltás, amikor Jézus végre megjelenik az ég felhőiben, riadóval, arkangyal szózatával, előszólítja azokat, akik meghaltak a Krisztusban. Lázár előképe azoknak. De mi a helyzet a megtérést hozó csodával? Egyesek szerint a csoda a világegyetem fizikai törvényszerűségeinek a felfüggesztése, de a csoda szerepe éppen az ellentéte. A halál, a romlás és a megsemmisülés mind-mind Isten törvényeinek jogtalan felfüggesztése. Hát a halál is ezért van, a betegség is ezért van, a nyomorúság is ezért van. Az Isten törvénye, mert az Istennek nem ez volt a törvénye. Ő mást akart. A megtérés hozó csoda. Kiindulási pontunk az erőszak, a betegség, a halál, amit tapasztalunk naponta. Akkor sokkoló ellentét a feltámadás. De emiatt a feltámadás lehet, hogy hamar irrealitássá válik. A megtérés hozó csoda, kiindulási pontunk a feltámadás. Tehát abból indulunk ki, hogy Lázár valóban feltámadt, és bennünket is fel fog támasztani az Úr az utolsó napon, ha megőrizzük a vele való közösséget, és ebben állandóan fejlődünk és erősödünk, akkor sokkoló ellentét lesz a jelen életünk és a történelem. Így az örök élet reménysége, én vagyok a feltámadás és az élet. Krisztus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. A második Timóteus levél első fejezetében olvashatjuk ezt. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elhultak. Ez valóság. Ez nem jelkép, ez nem mese, ez nem valami számunkra megfoghatatlan, nem tudjuk felfogni, hogy hogy lesz, részletezi Pál apostol a Korintusi első levél 15. fejezetében, romlott test, értitek, van minden persze, de nem ez a lényeg. Krisztus örök életre támaszt fel bennünk, ha ő lakik a szívünkben. Nem azért, mert jók voltunk, hanem azért, mert a szívünkben lakik. És azért, mert az ő bennünk lakozása az egyre folyamatosabb. Egyre világosabbá válnak előttünk a bűneink, és azonnal megbánjuk már a gondolatát is. És újra bennünk lakik. És ha bennünk lakik, és fejlődünk, miénk az örök élet? Nem délutánra, nem holnapra, nem egy hét múlva, hanem most. Én szívemből kívánom, hogy Jézus hatalmas győzelme a halál felett mindnyájunkat erősítsen meg az örök élet reménységében. Amen.
Énekeljük el a 150-es ének 1-es, 2-es versszakát, ima után a 3-as.
édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük megváltónkat, és köszönjük, hogy te az ő szavain keresztül és a Szentírás sok más részén keresztül is világossá és egyértelművé tetted a terveid végcélját, hogy bennünket egy olyan örök életbe segíthess el, és juttass el, amelyikben végképp le lesz győzve a halál. Istenünk, emberileg nincs elképzelésünk és lehetőségünk sem, hogy a halál legyőzésével és a halál utáni élettel bármit is konkrétan tudnánk gondolni, de a Szentírásnak ez a tanítása, ez az ígéret, ez teljesen biztos lehet mindnyájunk számára, ha mi neked szánjuk az életünket. Köszönjük Istenünk, hogy te ehhez akarsz bennünket segíteni, és köszönjük, hogy a Jézussal való közösségünk segíti a mi hétköznapi, egyszerű és bonyolultabb, nehezebb küzdelmeinket, csalódásainkat, és minden olyan dolgot, amit nélküled nem is tudnánk igazán sem kezelni, sem megélni. Köszönjük, hogy így tudsz igazi vigasztalás, bátorítást adni azoknak, akik nemrég veszítették el szerettüket, vagy akik szívükben gyászolnak. És köszönjük, hogy ennek az örök életnek a reménysége felszabadult, boldog emberekké tehet bennünket már ma is, amikor még az örök életnek a gyakorlati nyomait egyáltalán nem láthatjuk, sőt az ellenkezőjét. Köszönjük Istenünk a te igazi szándékodat, hogy bennünket meg akarsz ajándékozni Krisztus életével. Amen. Békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.